Önök a Philadelphia Rádiót hallgatják.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóim! Ez a Philadelphia Rádió, én pedig Dörnyei Sándor vagyok. Folytatjuk Biblia felolvasási műsorunkat a Magyar Biblia Társulat új fordítású Bibliája alapján, Mózes első könyvével, illetve Máté evangéliumával. A hatodik fejezetek következnek. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek el szaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test, legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt még azután is óriások éltek a földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzetékében. Az Istennel járt Noé. Noé három fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el azt. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről, a bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjts be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.
Thank you.
Következik Máté evangéliuma, 6. fejezet. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógáikban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, aki látja, ami titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejed és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem az atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a testruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliómokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. A magyarázat Mózes első könyvének 6. fejezetéhez. Az Isten fiak nem Isten testi leszármazottai, hanem olyan isteni jellegű mennyei lények, amelyekkel, mint istenekkel, minden néphitében találkozunk. Izraelben ezek a mennyei udvartartásba degradálódtak. Az emberek leányaival való kapcsolatukról, amelyből félistenek vagy óriások születtek, minden népmondáiban szó van. A bibliai elbeszélő azért használja fel ezt az anyagot, hogy egészen világossá tegye. Isten olyan korlátokat állít az embernek, amelyeket annak nem szabad átlépnie. Isten lelke csak korlátozott időre marad nálunk. Isten az übermensch, a felsőbbrendű ember. Minden formáját korlátok közé szorítja. A későbbi időkre történő utalás azokra az óriásokra gondol, akik majd történeti korokban, történeti eseményekben lépnek fel. Betelt a mérték, így nem mehet tovább. Isten megszomorodik, szenved attól, hogy teremtményei elfordulnak tőle. Itt nem minden tudóként ábrázolja a szöveg, hanem olyan atyaként, aki szabadságot ad gyermekeinek, s ezzel vállalja a kockázatot, hogy elszakadnak tőle. Nagy árvízről az egész földön sok népmonda világa tud. A bibliai elbeszélő azért ragadja meg az ilyen emlékezéseket, hogy velük kettős üzenetet közvetítsen. Az emberiség az Isten megszabta keretek figyelmen kívül hagyásával eljátszotta jogát az életre. Isten azonban a jövő érdekében kegyelmet gyakorol, és kijelenti, hogy bármi javíthatatlanul gonoszak az emberek, az ő szeretete a földi történelem rendíthetetlen alapja. Noéról ugyanaz hangzik el, mint Énokról. A 12. vers kezdete az 1.31-nek éppen a fordítottja. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. A 12. vers kezdete az 1.31-nek éppen a fordítottja. A bárka szó láda. Leírása nem elégséges rekonstruálásához. Istennek Noéval kötött szövetsége azt jelenti, hogy ő különös kötelezettséget vállal vele szemben. Kezeskedik a megmeneküléséről, ha Noé követi az ő utasításait. Kedves hallgatóim, Következik az Új Szövetség és Máté evangéliumának 6. fejezetéhez a magyarázat. Az első vers megadja azt a szempontot, amelynek alapján a következő részekben tárgyalásra kerül a három legfontosabb zsidó kegyesség gyakorlat: az adakozás, az imádkozás és a böjtölés. A kegyesség kifejezés a részt az 5-20-szal köti össze. A személyes kegyesség gyakorlásáról van szó, és nem az abban való tetszelgésről, sőt éppen ennek a veszélynek az elkerüléséről. A rendszeres egyéni imádságot reggel, délben és este szívesen végezték a zsinagógában, de az egyébként bárhol gyakorolható volt. Jézus az 5. versben nem a meghatározott imahelyek ellen fordul, sőt egyáltalán nem a hivatalos istentiszteleti összegyülekezés vagy a közösségi imádság ellen, hanem a kegyes magamutogatás vágya ellen. A római filozófus Seneca beszél a fatigare deosról, az istenek kifárasztásáról, megbújításáról. Az imádság eme pogány formáját azonban nem szabad összetéveszteni a meditáló, hosszabb imádság bizonyos formáival. A mi atyánk már külsőleg is, de belsőleg igazán a közepe, a szíve a hegyi beszédnek, amelynek a követelményei végső soron csak olyan mértékben válnak érthetővé és teljesíthetővé, amennyire valaki ezen imádság lelkületét magába fogadja, és elkezd abból élni. Azzal a felhívással, hogy atyát mondjanak, Jézus bevonja tanítványait az ő Istennel való viszonyába. Az életüket ezzel új alapra helyezi, és őket azok közösségével fűzi össze, akiket különösen megajándékoztak, és akikkel szemben különleges követelményeket támasztottak. A tanítványok első és tulajdonképpeni identitása az imádságban az kell legyen, hogy Isten neve szenteltessék meg, mégpedig ő maga által. A passzív kifejezés, szenteltessék, tiszteletteljes körülírása az egyenes felszólításnak. Ez azonban azáltal történik meg, hogy Isten teljesen végigviszi azt, amit Jézusban meghirdetett, és már elkezdett, hogy eljön az ő országa. A harmadik kérés csak azt fejti ki, mit jelent tartalmilag az ország eljövetele. Amilyen bizonyos, hogy itt a végső beteljesedésért szól az imádság, amely egyedül Isten ügye, olyan bizonyosan kell abból valaminek már most érezhetővé válni Jézus életében és az ő tanítványainak életében. Míg a 9. versekben Isten dicsőségéről és Isten országáról, addig a következő kérésekben a tanítványi közösségről van szó. Napi túlélésükről és boldogulásukról ebben a világban, valamint az eljövendő ítéletben való megmaradásukról. A 13. vers első fele az attól való megkímélést kéri, amit a nehézségekben éppen Jézus tanítványai nem takaríthatnak meg maguknak. Azt, hogy abba a kísértésbe kerüljenek, hogy feladják a hitet Istenben, a reménységet az ő országában és a szeretetet az emberekkel szemben. A 13. vers második fele úgy cseng, mint egy segélykiáltás az ilyen veszély láttán, szó szerint, de szabadíts meg a gonosztól. A 14. versek még egyszer visszatérnek a 12. versre, és azt fejezik ki, hogy a tanítványok számára ez itt különösen fontos pont. A bőjt is csak akkor igazi, ha olyan, mint egy ünnep, amely nem kegyes teljesítményként akar megjelenni. Jézus meg tudta védeni tanítványait abban is, ha mellőzték a bőjtöt, de ezzel nyilvánvalóan nem akart alapvetően és mindenkorra megtiltani övéinek mindenféle bőjtöt. Döntő az a lelkület, melyben az történik, és az érték, amit az ember annak tulajdonít. Az Új Szövetségben gyakran van szó a keresztények böjtjéről, mindenekelőtt az imádsággal összefüggésben. Jézus példája sem maradhat hatás nélkül. A versek nyitányt képeznek az olyan kijelentések sorhoz, amelyek gyökeres, osztatlan odaadásra szólítanak fel Istennel és az ő eljövő országával szemben. Ami az ilyen odaadásnak útjában áll, az a vágy, hogy az ember birtoktárgyai és gazdasága által az életét ebben a világban bebiztosítsa és kellemessé tegye, valamint az a tévhit, hogy amire az ember itt törekszik és amit talán el is ér, az maga az élet. A gonosz szem képies kifejezés a rossz akaratra, irigységre, kapzsiságra, a tiszta szem az ettől való mentességre. Egyben a szem az ember lámpása, amelynek világosságával a környezetét mintegy megvilágítja, hogy azt magába vegye fel, felvegye. Ha ez a lámpa sötét fény sugároz, akkor az egész ember sötétben jelenik meg. Az arám mammon szó a pénz és a birtok tárgyat jelöli Jézus szemében olyan úr, akinek szolgálatában az ember szükségszerűen elidegenedik és eltávolodik Istentől, mint Úrtól, pedig egyes-egyedül ő hozzá tartozhat csak a tanítványa szíve. Jó lehet a héberben gyűlölni és szeretni viszonylagos értelmű is lehet. Mégis ezen a helyen minden egyvilágos vagy-vagyra utol. A gondtalanság, amelyről itt szó van, azok számára engedtetik meg, illetve azoktól követeltetik meg, akiknek Jézus követése közben nem marad idejük és erejük saját létük biztosítására. Azokról van szó, akiknek életlehetőségeik ezentúl ebben a világban inkább megrövidülnek. Kedves hallgatóim! Ez volt a Biblia felolvasása a mai napra, az Ószövetségből, illetve az Új Szövetségből. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és remélem a következő alkalomkor is velem tartanak itt a Philadelphia Rádióban. Áldott, békés, örömteli napot kívánok mára is. A műsorvezetőt Dörnyei Sándort hallották. Viszont hallásra!
Önök a Philadelphia Rádiót hallgatják.